Olyan sokat szoktuk szidni az anyósokat. Azt hiszem, hogy a rendőr viccek mellett az anyós vicceket szeretjük a legjobban mondogatni. Ez egy kicsit meg szokott keseredni a szánkban nekünk nőknek, amikor mi is anyósokká válunk, vagy pedig már így fellebeg annak a kísértete, hogy előbb-utóbb anyósok leszünk, és vajon mi milyen anyósok leszünk, rólunk milyen viccet fognak majd mondani az utókor, hát nem tudom. De azért az anyós viccek mégiscsak olyan, na azokat olyan jó mondani. És ahogy ugye a legjobb rendőrvicceket a rendőrök tudják, úgy a legjobb anyós vicceket is anyósoktól hallottam. Nyilván nem az én anyósomtól, mert az én anyósom az a fajta volt, akiről szólnak a viccek, és nem az, aki a vicceket meséli, de azt hiszem ezzel mindannyian így vagyunk. Anyósként máshogy nézzük a világot, és anyósként valahogy máshogy hallgatjuk az anyós vicceket is. No, de ez a Rút könyve, ez egy olyan érdekes könyv a Bibliában, amely egy anyósról szól, és egy mennyről. És mégis nem olvassuk azt, hogy Naóminak patái lettek volna és szarvai, és azt se olvassuk, hogy Rút, amilyen gyorsan csak tudott, igyekezett volna megszabadulni tőle. Valahogy úgy tűnik, hogy ez a Naomi egy nem is volt egy rossz anyós, és hogy ad egy kis reménységet a számunkra a Biblia, hogy anyósok és menyek között is lehet jó viszony. Mégpedig majd, hogy nem olyan viszony, mint egy anya meg a lánya között, hiszen úgy is szólítja meg egyébként a Naomit, ahogy hallottuk, a két menyét, hogy leányaim, nem pedig azt mondja, hogy na, ezek az én menyeim, ilyen jellemző anyós hangon, hanem ilyen kedvesen beszél velük. Sőt, annyira kedves anyós, hogy maga felajánlja azt, hogy ő elköltözik jó messzire egy másik országba, és nem kell vele menniük. És el tudjuk képzelni ennél a pontnál, hogy Naomi mégse lehetett egy akármilyen rossz ember, amikor mind a két menye elindul vele az idegen országba. A viccek szerint a menyeknek ilyenkor örülni kéne, hogy az anyós végre lelétszel, de ebben a történetnek a valóságában a menyek nem örülnek, hanem megpróbálnak vele menni. No, de csak ennyit az anyósokról, mert igazán nem erre akarom a mai igehirdetést kihegyezni. A légy te is jó anyós jeligérei, többen is vannak férfiak, és ők úgyis ilyen kicsit tanástalanul néznének rám, hogy hogyan legyenek ők jó anyósok. Ezért inkább valami másról szeretnék beszélni, ami összefüggésben van azzal a történettel, amit a múlt héten olvastunk. Ugye akkor a 38 éve beteg embernek a meggyógyítása volt a téma, akit 38 éve ott feküdt a Betesda tavánál, és amikor Jézus odament és meg akarta gyógyítani, akkor ahelyett, hogy azt mondta volna, hogy hú, ez milyen jó ötlet, azzal panaszkodni kezdett, hogy Uram, nincs emberem. Akarsz-e meggyógyulni? Kérdezte Jézus. Jaj, Uram, hagyjál már, nincs nekem erre emberem, hogy én meggyógyuljam. Ez a hét pedig egy egészen másmilyen emberről szól. És nem csak azért, mert Ruth, akinek a neve nem azt jelenti, hogy csúnya, hanem azt jelenti, hogy virág, vagy bimbó. Tehát, hogy Ruth nem azért másmilyen vagy külön, mert nő, nem is azért külön, mert valakinek a menye, nem is azért, mert ő nincs lebénulva és tud járni, hanem azért, amiért egy egész könyv is szól róla a Bibliában, Ruthnak van jövője. Olyannyira van jövője, hogyha ellapoznánk most mondjuk egy hirtelen mozdulattal Máté evangéliumához a Bibliánkban, és ott végigolvasnánk a Máté evangélium a legelején lévő nemzetségtáblázatot, megtalálnánk benne Rútot. Rút Jézusnak az egyik ősanyja volt. Jó, persze jó sok generációra visszamenőleg, de mégiscsak ott van abban a táblázatban. Egy idegen nő. Egy eredetileg nem zsidó származású nő, és ott van Jézus nemzetség táblázatában. A 38 éve betegről, akit Jézus meggyógyított, pedig nem tudunk semmit. Nem tudunk róla semmit. Ki tudja, hogy mi lett belőle. És míg ez a 38 éve beteg ennyit hagyott ránk összesen ezt a mondatot, Uram, nincs emberem, addig Rút a Biblia legszebb szavait hagyta ránk. Annyira szépek, hogy vannak olyan gyülekezetek, ahol ezt olvastatják fel a mennyasszonnyal meg a vőlegénnyel, amikor az oltár elé állnak. Ahová te mégy, oda megyek, ahol te megszállsz, ott szállok meg. Néped az én népem, és Istened az én Istenem. Ahol te meghalsz, ott akarok meghalni én is, ott temessenek el engem. Úgy bánjék velem az Úr most és ezután is, hogy csak a halál választ el engem tőled. Ugye milyen szép szavak? Ezt kimondani valakinek az úrasztala vagy az oltár előtt egy másik embernek, akit szeretünk. És egy kicsit visszakanyarodva az elejéhez, ezt egy menny mondja az anyósnak. Ennyit az anyós viccekről. A Biblia legszebb szavai egy menny mondja az anyósának. És erről a mennyről szeretnék beszélni, mert itt nem csak az anyós volt különb, hanem ez a Rút nevű lány vagy asszony volt nagyon sokkal különb, mint maga az anyósa is. A múlt heti illetőről, amikor olvastunk, akkor azt láttuk, hogy amikor Jézus odalép hozzá és kérdezi, panasz szavakkal válaszol. Nem érti, hogy miért van vele ez, panaszkodik, és igazából még csak arra a kérdésre se tud válaszolni, hogy akar-e meggyógyulni. Egy kicsit olyan, mint mi, amikor bajunk van. Itt többen vannak most a fiatalok, mint az idősek, de már fiatal korban is ez egy ilyen magyar néplélek, hogy szeretünk panaszkodni. És azt vettem észre egyébként, hogy amíg kimentem, vagy kint éltem Nagy-Britanniában, és ott megkérdezte az egyik ember a másiktól, hogy hogy vagy. Az illető azt szokta mondani, jól, köszönöm. Mondta ezt akkor is, hogyha a 28. sikertelen kemoterápia után jött hazafelé, és érezte, hogy itt a vég. Na most egy magyar erre a kérdésre mit mondott volna, hogy hogy vagy? Valószínűleg hosszú beszámolót, aminek a végén a másik csak úgy tud elszabadulni, hogy az összes ilyen menekülési kísérletet beveti. Hogy vagy? Kérdezik meg tőlünk, és mi megragadjuk az alkalmat, hogy panaszkodjunk. Nagyon hosszan és nagyon változatosan tudunk panaszkodni. És általában az van, hogy akit megkérdezte tőlünk, az a szegény, hogy hogy vagyunk, az úgy jelentéktelenné sikkad a mi panaszkodásunk alatt. Ő egy tárgy, vagy egy bútordarab, aki éppen ott van, és akinek lehet panaszkodni. Egy fülekkel bíró tárgy. Ehhez képest Ruth egyáltalán nem ilyen. Ha most végigolvasta volna Gyulcsi a Ruthnak a mind a négy fejezetét, nem hiszem, hogy örült volna neki, mert még továbbra is tele volt még bonyolultabb nevekkel, mint amiket eddig ki kellett olvasni. Ruthnak egyetlen egy panaszszavát nem halljuk. Ha végig nézzük ezt a történetet, Ruth elmegy Naomihoz az ő szülőfalujába, ahol Naomi panaszkodik, ahol Naomit sajnálják, ahol Naomit körbeveszik, az anyóság körbeveszik megbecsüléssel és szeretettel. Ő meg csak ott van. És aztán az anyós azt mondja, csináld ezt, és azt csinálja, meg menj oda, és azt csinálja, és azt mondja, menj hozzá ahhoz a pasihoz, és hozzá megy. Nem halljuk egyszer se, hogy panaszkodott volna. Azt tudjátok, hogy mi nálunk miért ilyen nagyon-nagyon erős, van ilyen nagyon erős kultúrája annak, hogy panaszkodunk? Azért, mert a panaszainkra nem szokott válasz érkezni. Azért nagyon gyakran panaszkodunk egymásnak, mert a panaszaink nem szoktak célt érni. Miért panaszkodik valaki? Miért szoktuk elmondani a panaszunkat? A másiknak is legyen rosszabb napja, ne csak nekem. Vagy mi a célja annak, hogy elmondjuk? A legtöbbször az, hogy ne csak együttérzést váltsuk ki a másikból, az együttérzés is nagyon fontos. Sokszor ezt se érjük el a panaszunkkal, sokszor az van, jaj, képzeld, fáj itt, ne mondjad nekem, meg itt fáj, és sokkal jobban, mint neked. Ennyit az együttérzésről. De igazából a panasz célja az, hogy valakit rávegyünk arra, hogy gondoskodjon rólunk. Tehát ne csak együttérezzen, hanem valamilyen módon elérjük azt, hogy gondoskodjon. Foglalkozzon velünk, figyeljen ránk. Segítsen! És amikor ez kudarcot vall, ez a panasznak ez a célja nem teljesül be, akkor tudjátok, mi történik? Állandósul a panasz. Állandósul a panasz. Nem tud megszűnni. És ilyen volt ez a 38 éve beteg. Odalép hozzá Jézus, azt mondja, akarsz-e meggyógyulni, és mit válaszol erre? Panaszkodik. Nincs emberem, nem bírok soha, Uram, ez van. A panasz a válasza. És miért a panasz a válasza? Mert annyira jól begyakorolta 38 év alatt. 38 éven keresztül nem tudta elérni azt, hogy valaki segítsen neki konkrétan, ezért ő panaszkodik. És mi is talán ilyenek vagyunk, így begyakoroljuk a panaszt. Ti még fiatalok nem tudjátok, de idősebb korra olyan jó be lehet gyakorolni a panaszt, mert olyan ritkán találkozik az ember azzal, hogy valaki segíteni akar konkrétan. Na most Ruthnak egyetlen egy panasz szavát se halljuk. Naomi panaszkodik egyébként, itt is mondott egy pár panaszszót a menyeinek, aztán hazamegy Betlehembe, ott részletesebben panaszkodik. Naominak van panaszszava és van keserűsége. Pedig gondoljunk csak bele, hogy Ruth a férjét veszítette el. Ő is ott maradt egyedül, és vállalta azt, hogy az anyósával elmegy egy idegen földre. Egy idegen országba, egy idegen kultúrába, egy idegen vallásahoz. De elmegy vele, és nem halljuk a szavát. És egy nagy kérdés az, hogy Naomi miért hallgatja némán a panaszokat? Olyan érdekes, hogy itt ez a Naomi és a Ruth, és Ruth ugyanazokkal a problémákkal küzd, mint Naomi, és az egyik panaszkodik, a másik pedig hallgat. Ruth nem igényel gondoskodást, hanem gondoskodik végig. Szóval ő egy olyan asszony, aki igazán kemény nő ebben a helyzetben. Aki igazán egy olyan nő, akire lehet építeni. Egy olyan ember, akire lehet építeni. Ha azt mondta ez a múlt heti beteg, hogy Uram, nincs emberem, no, akkor itt van Ruth, aki az ember. Az az ember, aki másoknak az embere lesz. Aki odalép, és nem azt akarja, hogy ugyanaz a nyomorom, mint Naominak, de én nem gondoskodást igénylek, hanem megadom a gondoskodást. És megoldást keres. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Volt-e már velünk olyan, hogy elvesztettünk valakit? Volt-e már olyan velünk, hogy valami nagy baj ért minket? Olyan ritka, hogy ebben a nyomorúságban meglátjuk mellettünk, magunk mellett a másikat, akik ugyanebben a bajban vannak. Olyan, hogy meglátjuk azt, hogy nem én vagyok az egyedüli, aki elvesztettem azt. Annyira sok temetésen voltam már, olyan fiatal vagyok, és mégis azt hiszem, hogy több temetésen voltam már, mint az itt jelenlévők talán, hogyha még össze is adjuk az itt jelenlévők összes temetési részvételét. És nagyon sok gyászolóval néztem már szembe, és annyira sokszor láttam az gyászolókon, hogy ott állnak egymás mellett, mindegyikük belefordulva a saját gyászába, már ha éppen gyászolt, és nem azt számolgatta, hogy mennyi jut az örökségből neki. Mert ilyen is van. És nem veszik észre a másik ember gyászát mellettük, akinek ugyanaz a gyásza. Ott állnak, nekem is fáj, neked is fáj, és az egyedüli dolog, amit ilyenkor néha kiszokott nőni ezekből a fájdalmakból, az, hogy kinek fáj jobban. De én a férjemet vesztettem el, a gyerekemet, az unokatestvéremet, a legjobb barátomat. Néha azt veszem észre, hogy szinte egy licitálnak egymásra az emberek. Bejönnek halottat jelenteni, és akkor kinek fáj jobban, hogy az illető meghalt. Még ebben az óriási fájdalomban sem képesek egymás felé fordulni az emberek. És Ruth az, aki nem kell versenyre Naomival. Egyik alkalommal sem szólal meg, azt mondja Naomi később Betlehemben, hogy ne is hívjatok engem Naominak, hanem hívjatok Márának, ami azt jelenti, hogy keserűség. A Naomi azt jelenti, hogy kedvesség, meg aranyosság. Hívjatok engem keserűségnek, mert nagyon megkeserített engem a mindenható. Azt hiszem, hogyha mi állnánk ott Naomi mellett, akkor mondnánk, hogy minket is megkeserített a mindenható, de Ruth nem mond semmi, ott áll némán. Nem próbál magának is kicsikarni egy kis együttérzést, nem próbál magának is kicsikarni egy kis sajnálatot, ott áll némán az anyósa mellett. És hogy egyébként később kiderül, hogy Ruthot nagyon megbecsülték elmezért Betlehemben. De ezt ő ilyen 26. kézből 40 év múlva visszahallja, szóval tudjátok, ez nem az azonnali megbecsülés, hanem egy későbbi. És ott áll Ruth, ugyanabban a fájdalomban, mint Naomi, és azon gondolkozik, hogy megoldást kell találnia erre a helyzetre. Egy picit most visszanyúlok abba a korba, mert meg kell éreznünk, hogy itt arról nőkről van szó. Ez az a Bibliának az egyetlen könyv, aminek női főszereplői vannak, nem is egy. És ráadásul mind a két női főszereplő olyan, hogy az akkori társadalmakban nagyon-nagyon kilógtak magából a társadalomból. Nő nem lehetett bírósági ügyben tanú, nő nem beszélhetett, nem állhatott bíróság elé, nő nem képviselhette a saját jogát. Nem tudom, érzitek-e, hogy nők nem örökölhettek. Tehát visszamennek ugyan Betlehembe ezek a nők, de igazából nem örökölhetnek. Az összes vagyonuk az a legközelebbi férfi rokonra száll. Nincsen bevétel, mert nem mehettek el dolgozni. Igazából koldulásból élnek végig, hogy abból élnének. Értitek ezt, hogy két iszonyúan kiszolgáltatott nő. És a legfontosabb az, hogy mindezekben Naominak ez a sorsa, Ruthnak nem kellene, hogy ez legyen a sorsa. Emlékeztek, ezt az előbb olvasta Júcsi, elindultak hárman, elindult az nő, meg az anyós, meg a két menye, és azt mondta a menyeinek, forduljatok vissza! Forduljatok vissza, és akkor szerezzetek magatoknak férjeket, legyen férjetek, legyen családotok. Én már nem tudok nektek családot adni, és a család itt a megélhetést is értette, azt is jelentette. Amikor Naomi nem csak azt mondta, hogy nem tudok nektek fiakat adni férjnek, az azt is jelentette, hogy nem tudok nektek megélhetést biztosítani, földet és vagyontárgyat, mert én nő vagyok, nekem ilyen nincs. És ezért Orpá fogta magát, és visszatért a saját népéhez. És nyilván megtalálta ő a saját jövőjét. Ruth viszont azt látta, hogy az anyósának semmilyen jövője nincs, de tényleg semmilyen. Mit kezdjen most egy öregedő nő, aki házas, férje se tud menni? Mit kezdjen egy öregasszony, egy özvegy öregasszony? És mellé áll. Ruthnak is lenne jövője a saját népében egy jó házassággal. De azt mondja, hogy jó, az is van. De itt van ez a nyomorult anyósom, akit szeretek, elmegyek vele. Ruth számára logikus, hogy a megoldás az, hogy neked is az fáj, és nekem is az fáj, ezért én melléd állok ebben a fájdalomban. Ezért én kitartok melletted. A mi számunkra úgy tűnik, mintha Ruth feladná a saját jövőjét az anyósáért, értitek? Szóval, hogy ráadásul egy idegen népből. Egy idegen vallásból. Nem csak a mi kultúránk, de az akkori kultúra is azt mondta, akkor lesz neked jó, ha kedvező helyzetbe kerülsz. Erre fogja Ruth, és azt mondja, hogy én nem kedvező helyzetbe kerülök, hanem ahová még oda megyek. Ruth, akinek nincs embere, ugyanúgy, mint Naominak, hiszen ő is özvegy, ugyanaz a helyzete, mint Naominak, özvegy, nincs embere, kiszolgáltatott, más számára ember lesz. Férfi nem tud lenni, de ember lesz. És igazából, amikor aztán, tényleg nem olvassuk végig Ruth könyvét, de ha valakinek van rá ideje, akkor javaslom, 4 fejezet, nagyon rövid. Elmegy Betlehembe, és ott nem csak Naomi számára lesz emberré, hanem Boáz számára is, aki egy öregedő pasas, aki valamiért, nem tudjuk miért, de nem talált magának feleséget, vagy akkoriban azért gyakori volt, hogy volt felesége, de meghalt a gyerekekkel együtt. Nem volt ez olyan egyszerű ügy, mint most. És ott áll az öregedő férfi, és Ruth, ő neki lesz a felesége. Ott van az öregek között. Nem csak Naomi számára lesz emberé, hanem Boáz számára is emberé lesz. És elfogadja, hogy az a megoldás, ami a másikat segíti, az neki is jó. Akkor is, ha mindenki más azt mondaná, hogy ugyan már út, hát ez mekkora marhaság, hogy te elmész. És tudjátok, az is fontos, hogy kitart végig. Maga Boáz is csodálkozik azon. Hát miért nem mentél fiatalabb pasikhoz? Miért ide jössz hozzám? Szóval a 38 éve beteg embert és Ruthot, ha összevetjük, olyan egy kicsit, mintha minket vetnénk össze Ruthtal. A résztvevő és a szolgáló. A kiszolgált, ez a 38 éve beteg, és a szolgáló. Az ember, aki csak a maga baját látja, a 38 éve beteg, és a másik, aki meglátja a másiknak a baját, és a maga elé helyezi. Akinek nincs embere, és aki maga az embere másiknak. És aki tudja azt, hogy a szolgáló élet ugyanolyan értékes, mint a kiszolgált élet. Igazából, amikor belegondolunk, hogy mit szeretnénk, hogy nekünk szolgáljanak, vagy mi szolgáljunk, akkor valószínűleg mindannyian jobban szeretnénk, ha nekünk lennének szolgáink. Na most itt lenne Ármin, akkor tuti, hogy közbeszólna, hogy na, hogy legyenek szolgáink. Az tök jó. És minél több, annál jobb. Mert ilyenek vagyunk, szeretünk kiszolgáltak lenni. De egy valamit nem tudunk. Aki kiszolgált, az kiszolgáltatott is. És aki szolgál, az az, akinek igazából a kezében vannak a döntések. Aki cselekszik. És ezt tudja Ruth. És ezzel megy Naomi mellett. Tudja, hogy a szolgáló értékes ugyanolyan értékes, ha csak nem értékesebb, mint a kiszolgált. És egy kicsit ez szólhat nekünk is. Nekünk ugyan nincsenek szolgáink, ahogy így végignézek rajtatok, így egyikről se tudom, hogy itt rabszolgát tartana a garázsban. Vannak ilyenek, azt is tudjuk. De tudnunk kell az, hogy mi is azért kiszolgáltatjuk magunkat szívesen. Itt most nem csak a kamaszokról beszélek, hogy azért anyu most főz, takarít, és jobban teszi, ha még be se szól, csak adja a zseppénzt, mert van ilyen nézet is. Nyilván nem az itt jelenlévőknek a nézete. De mi is szeretjük azt, hogyha valaki megcsinálja helyettünk a dolgokat. De az a helyzet, hogy Isten mindannyiunkat, fiatalabbakat és az idősebbeket is, akik itt vannak, szolgálatra teremtett. Szolgálatra teremtett, akár bajunk van, akár nincs. Akár 38 éve betegek vagyunk, akár semmi bajunk. Akár gyászolunk, akár nem. Szolgálatra teremtett egymásnak a szolgálatára. Nem a sajátunkra. A mai világ nagyon-nagyon szembe megy ezzel a nézettel. Abszolút. Tehát ha megnézitek, akkor te megérdemled. Akkor te csináld. Akkor just do it. Az a tiéd. Csak csináld. Hajtsad. Legyen azért, tehát vedd a kézbe. Teljesítsd ki magad. Mit is szoktak még mondani? Hogy légy önmagad. Ne foglalkozz másokkal. Pont az ellenkezőjét mondja ez a mai világ, mint amit a Biblia mond. A Biblia azt mondja, lásd meg, hogy hol a helyed. Lásd meg, hogy hol van a te szolgálatodra a szükség. Sokkal fontosabb a szolgáló élet, mint a kiszolgált élet. Sokkal értékesebb a szolgáló élet, mint a kiszolgáló élet. Az életednek a célja és az értelme az a melletted lévőkben van. Nem önmagadban. Olyat még egy embert se láttunk, hogy elment volna a lakatlan szigetre, hogy kiteljesítse önmagát. Milyen önkiteljesedés az, ami két pálmafával, meg három majommal lehet megosztani? Mindig emberek között szeretnénk kiteljesíteni is magunkat. De az emberek nem fognak minket becsülni egyáltalán, ha csak a magunk számára hagyjuk a kiteljesedést. És ezt se veszi észre a mai ember. Isten minket arra teremtett, hogy körülnézünk, és meglássuk azt a másikban, hogy mit tudunk adni, hogy mit tudunk szolgálni. Isten számára a szolgáló élet sokkal, sokkal értékesebb, mint a kiszolgált. És ehhez szeretném felolvasni. Először gondolkoztam azon, hogy felolvassam-e az irgalmas samáriai példázatát, aki szintén azt mutatja be, hogy mit jelent szolgálni. De aztán rájöttem, hogy van egy rövidebb is, mert azért a samáriai elég hosszú lenne. Pál írja a rómaiakhoz írt levélnek a 15. fejezetében. És ez az az ige, ami igazából nagyon-nagyon sokáig, amikor anyukámról, meg a szüleimről kellett gondoskodni, meg a családtagjaimról, akkor ez volt az, ami hát nem a lelket tartotta bennem, de az egésznek az értelmet adta. Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtelenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk. Mindegyikünk a fele barátjának kedvezzen, mégpedig annak javára épülésére. Hiszen Krisztus sem magának kedvezett, hanem ahogy megvan írva, a te gyalázóid gyalázásai én rám hullottak. Mindegyikünkben van annyi erő, hogy szolgáljon. Mindegyikünkben van annyi erő, hogy erősebbek vagyunk valakinél, aki mellettünk él. Lehet, hogy nem fizikailag. Lehet, hogy lelkileg. Lehet, hogy érzelmileg. Lehet, hogy anyagilag. Nem vagyunk egyformák. Nem arról van szó, hogy mindig mindenkinek ugyanúgy kell szolgálni, hanem azt mondja Pál másik helyen, hogy mindenki azzal szolgáljon, amilyen neki van. És ebben rész van az, benne van az adakozás. Mindenki azzal szolgáljon, ami van, a jókedvű a buzdítással, a beteg az imádsággal, az adakozó jókedvel, mármint jókedvű adakozással. Azért vagyunk, hogy egymásnak az emberei legyünk. Azért vagyunk, hogy ilyen értelemben legyünk emberek. Uram, nincs emberem, mondja 38 éve beteg. És igazából nem várhatjuk el a körülöttünk élő, Istent nem ismerő, Jézussal közösségben nem lévő emberektől, hogy ők majd erre fölismerjék, hogy hát igen, ő nekik kell embernek lenni. Jézus nem is nekik szól a Biblia, nem is nekik szól a Biblia, nekünk szól, akik itt vannak. Menjél el, és legyél ember ebben az értelemben. Legyél embere annak, akinek nincs. Lásd meg, hogy neked hol van szolgálatod. Mindegyik ötöknek van szolgálata. Ha az egyháznak tennie kell valamit, az azt jelenti, hogy nektek kell valamit tenni a mellettetek élők életében. A bajaidat azért adja Isten, hogy tudj együtt érezni és gondoskodni, nem azért, hogy másoknak elpanaszold és várt, hogy segítsen. Isten minket azért teremtett, hogy megtaláljuk a másik emberben, hogy miért vagyunk ezen a világon. És ugyan Tamási Áron azt mondta, hogy azért vagyunk ezen a világon, hogy valahol otthon legyünk benne, azért mindannyian tudjuk, hogy otthon lenni valahol, az is állandó szolgálat. Szolgáljuk a családtagok egymást, jó esetben kölcsönösen, kiszolgáljuk a gyerekeket, amikor idősebbek vagyunk, akkor kiszolgáljuk a szüleinket, akik ugyanúgy ránk szorulnak, mint ahogy mi gyerekkorunkban rájuk szolgáltuk. Az életnek az értelme és a lényege a szolgálat. És bármit is mond nekünk a világ, nem biztos, hogy attól lesz életünk, jó életünk, hogy a bebiztosított, számunkra értékeket hordozó utakat választjuk. Nem attól lesz jobb életünk, hogy visszamegyünk a könnyebb megoldáshoz. Ó, férjhez megyek, aztán ez a Naomi megcsinál, amit akar. Hanem belemegyünk vele a nehézségekbe. És ez a Rút, aki erre képes volt, aki vállalta a vállalhatatlant, aki vállalta az igazán semmiféle reménységgel nem kecsegtető életet, na ő lett Jézus Krisztusnak az egyik ősanyja. Mi kik leszünk a jövőben, a jövő számára? Tudunk-e adni valamit előre felé? Vagy mindig csak azt várjuk, hogy most már hozzánk is jöjjön valaki szolgálni? De nektek is szól az ige, tartoztok azzal, hogy a nálatok gyengébbek erőtelenségeit hordozzátok. Tartoztok. Ámen. Hajtsuk meg fejünket. Urunk Istenünk, megvalljuk neked azt, hogy mi igazából nem szeretjük azt nézni, hogy másnak mi a baja. Vagy hogy másnak mit kellene adnunk, hanem mi olyanok vagyunk, hogy azt szeretnénk, hogyha a mi életünk lenne bebiztosítva. És a mi jövőnk lenne fix. És hogy mi lennénk azok, akiknek szolgálna. Urunk, olyan nehéz ez a tanítás, de mégis kérünk, hogy hadd tudjunk olyan emberek lenni, akik szolgálnak másoknak. Akik választják a jövővel, nagy jövővel, vagy nagy lehetőségekkel nem kecsegtető megoldást, amely a másiknak vigasztalást nyújt, mint az, hogy saját magukat vigasztalják. Akik tudják azt, hogy a világ számára értéktelennek tűnő élet is lehet értékes. Akik tudják azt, hogy nem az a meddő és nem az a jövőtlen, akinek nincs gyermeke, hanem az, aki nem tudja felismerni a mellette élőkben, hogy kinek tudna az embere lenni. Urunk, erre kérünk, hogy tegyél minket ilyen értelemben emberekké, más emberek embereivé. Hadd legyünk mi is olyanok, mint ez a régen élt asszony. Hadd legyünk mi is olyanok, mint Jézus, aki előttünk járt, és a legrosszabbat és a legkilátástalanabbat is felvállalta azért, hogy nekünk életünk legyen. Így kérünk, Urunk, hogy így bocsáss el most minket, ahová megyünk, haza, a barátainkhoz, az ismerőseinkhez, hogy meglássuk azt, hogy ki az, aki ránk szorul. És ne csak elmenjünk mellette, hanem megadjuk neki azt, amire szüksége van. A te fiadért kérünk, hogy így hallgass meg minket. Amen. Most mondjuk el együtt a mi Urunktól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.